Kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a tatárok visszavonulása után az országba visszatérő negyedik Bélát lehangoló kép fogadja, fehérlő csontok és üszkös romok. Magyarországot óriási emberi és anyagi veszteségek érték, olyannyira, hogy a nyugati krónikások az ország teljes elpusztításáról írtak. Negyedik Béla mérve a mérhetetlen pusztítást azonnal munkához látott, és jelentős reformokat hajtott végre. Egyetlen cél lebegett a szeme előtt: felkészíteni Magyarországot a tatárok következő támadására. Témánk a második honalapító. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során megpróbálunk elsősorban azokról a reformokról beszélni, amelyeket negyedik Béla a tatárok visszavonulása után hajtott végre. A tatárok váratlan kivonulása az országból egy nem várt lehetőséget teremtett Magyarország számára, hogy újra talpra álljon és felkészülhessen egy következő tatár támadásra. A célunk tehát az lenne, hogy lássuk, hogy melyek voltak azok a legfontosabb lépések, újítások, amelyeket negyedik Béla bevezett 1242 után, és lássuk, hogy milyen következményei vannak ezeknek a reformoknak Magyarországra nézve.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy most is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorainknak a főszereplője negyedik Béla volt. Előbb beszéltünk arról az útról, amit ő megtett a hatalomig, illetve múlt heti műsorunkban megnéztük, hogy mi volt az a meghatározó esemény, amely lezajlik uralkodása során. Az Árpád-házi királyok sora elég hosszú, még mielőtt Bélához érnénk. Szóval egy picit próbáljuk feleleveníteni először is, hogy kik voltak azok az Árpád-házi királyok, akik megelőzték negyedik Bélát. Beszélgetésünket Szent István királlyal kezdtük, aki előbb a fejedelmi hatalmat szerzi meg, legyőzve rokonát Koppányt, majd néhány évvel hatalomra kerülése után koronát kér és kap a pápától, így megteremti a keresztény magyar királyságnak az alapjait. Szent István király uralkodásához számos fontos esemény köthető, például ő az, aki megszervezi közigazgatásilag Magyarországot, létrehozva a vármegyéket és ezek élére kinevezve az ispánokat, illetve ő az, aki megszervezi a keresztény magyar egyházat, egyházmegyék, püspökségek létrehozásával, hagyomány szerint 10 püspökségnek az alapítása köthető a nevéhez, ebből 2 érseki ranggal rendelkezett, és az esztergomi érsekségnek a létrehozása biztosította a magyar keresztény egyháznak a függetlenségét. Ezen kívül Szent István királlyal kapcsolatban még beszéltünk gazdaságpolitikájáról, az ő uralkodása alatt verték az első magyar pénzérméket a Kárpát-medencébe. Beszéltünk írott törvényeiről, szintén ő volt az első, aki ebben a térségben a magyarság szempontjából írott okleveleket, írott törvényeket vezetett be, és meg kell jegyezni, hogy ezek a törvények meglehetősen enyhék voltak, német mintára készültek. Szent István királlyal kapcsolatban beszéltünk a külpolitikájáról is, arra törekedett, hogy jó viszonyt ápoljon a szomszédokkal, főleg a szomszédos nagyhatalmakkal, a német római birodalommal, a bizánci birodalommal, azokat a belső reformokat, amelyeket végre kellett hajtson, és amelyek során ki kellett terjessze a királyi hatalmat az egész Kárpát-medencére, csak úgy valósíthatta meg, ha a szomszédokkal béke volt. Persze ez nem azt jelentette, hogy amikor a helyzet úgy adódott, nem védte meg az országot, hiszen láthattuk azt, hogy amikor a német császárság új uralkodója megpróbálja hűbéri függésbe vonni Magyarországot, akkor visszaveri ezt a támadást. Szent István király tehát rendkívül fontos szerepet játszik a magyar történelemben, őt tekintjük az államalapító királyunknak, és uralkodásának talán egyetlen lezáratlan kérdése a trónutódlás, egyetlen felnőtt kort megért fia vadászbalesetben hunyt el, ezért unokaöccsét Orszaoló Pétert jelölte ki utódjának, aki követte is őt a trónon az 1038-ba bekövetkező halála után. Orszaoló Péter viszont nem tudja megszilárdítani a hatalmát, türelmetlen politikája maga ellen fordítja az ország előkelőit, akik alig néhány év uralkodás után elűzik az országból, és helyette István király egyik rokonát, sógorát tulajdonképpen, Abba Sámuelt választják meg királynak. Viszont Abba Sámuel sem tud hosszú ideig uralkodni, a német hűbért vállaló és német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt és visszaszerzi a koronáját. Orszaoló Péter nem sokat tanult az első uralkodásának a kudarcából, ugyanott folytatja politikáját, ahol félbehagyta, így az előkelők összeesküvése, illetve egy pogánylázadás közös eseményei megfosztják őt a hatalomtól. Orszaoló Péter előzése során az előkelők visszahívják az országba Vazulnak a fiait, annak a Vazulnak a fiait, akit Szent István megvakítatott, és a Vazul fiak sikeresen megszerzik a hatalmat, a királyi korona első András fejére kerül. Annak ellenére, hogy Andrást egy pogánylázadás juttatja hatalomra, jelentős lépéseket tesz a magyar keresztény egyház megerősítése érdekében. A pogánylázadás során számos egyházi személy meghalt, és ezeknek a pótlására külföldről hívott papokat. Első András annak érdekében, hogy sikeresebben ellen tudjon állni a várható német támadásnak, behívja az országba, visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és létrehozza számára a dukátusnak az intézményét. A testvérek közös erővel visszaverik a német támadást, de sajnos a békekötés során, a németekkel történő békekötés során ellentétek támadnak közöttük. András megkoronáztatja fiát Salamont királynak, és ezt Béla úgy értelmezi, mint annak az egyességnek a felrúgását, amelyet kötöttek, hiszen Béla úgy értelmezte a megkötött egyességet, mint egy ígéretet, amely során ő örökölte volna a koronát. Ez az ellentét a testvérek között előbb egy találkozóhoz, a híres korona és kard jelenethez vezettek, majd végül egy testvérháborúhoz, amely során András úgy életét, mint koronáját elveszti. Ezután rövid ideig a bajnoknak nevezett Béla, első Béla foglalja el Magyarországnak a trónját, de ő egy sajnálatos balesetben halálos sebeket szerez, így lehetőség adódott arra, hogy Andrásnak a fia, Salamon térjen vissza az ország élére, és megszerezze a királyi koronát. Salamon kiegyezik unokatestvéreivel, Gézával, illetve Lászlóval, első Bélának a fiaival, és megosztoznak a hatalmon, és körülbelül egy évtizedig közösen irányítják Magyarországot, közösen verik vissza elsősorban azokat a támadásokat, amelyek kelet felől érik a Magyar Királyságot. Az unokatestvérek közötti bizalmatlanság végül egy újabb belháborúhoz vezet, és ebből a belháborúból első Géza kerül ki győztesen, aki előzve Salamont megszerzi a királyi címet. Az ő uralkodása sem volt túlságosan hosszú, váratlanul meghal alig 3 év uralkodás után, így testvérének, Lászlónak a fejére kerül a királyi korona. Első László, vagy ahogy jobban ismerjük, Szent László, a 11. századi Magyar Királyság egyik legjelentősebb uralkodója, megszilárdítja az ország helyzetét, elsősorban azzal, hogy rendezni tudja a Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről, és immár törvényes királyként vezetheti Magyarországot. Ezen kívül első László jelentős belpolitikai reformokat hajtott végre, például a magyar társadalom legjelentősebb problémáit próbálja orvosolni akkor, amikor nagyon szigorú törvényeket vezet be a tolvajlás visszaszorítása érdekébe. Ezen kívül egyházi szempontból is jelentős intézkedései vannak első Lászlónak, hiszen ő hozza létre a zágrábi püspökséget, valamint ő költöztetni a bihari püspökséget Váradra. Az ő nevéhez fűződik Szent István, Imre herceg, valamint Gellért püspöknek a szent javatása. A külpolitikában is sikeres volt első László, az ő nevéhez fűződik a Magyar Királyság első jelentős hódítása terjeszkedésre, kiterjeszti hatalmát Horvátországra is. Uralkodásának első felében nagyon jó viszonyt ápol a pápával, ez egy picit megváltozik Horvátország meghódítása után, ekkor László király a német-római császárság irányába közeledik, de összességében azt mondható, hogy külpolitikája elég stabil és sikeres. Ő se tudja viszont megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, halála után egy rövid konfliktus következhetett, végül Könyves Kálmán szerzi meg a trónt, aki úgy néz ki, hogy László király preferáltjával Álmossal szembe kerül a királyi trónra. Kálmán király, vagy ahogy jobban ismerjük, Könyves Kálmán, a századforduló jelentős magyar uralkodója, és mindenképpen az Árpádházi királyok legjelentősebb uralkodói között tartjuk őt számon. Folytatja nagybátyjának a politikáját, az ország belső helyzetét próbálja megerősíteni azzal, hogy enyhíti nagybátyjának a törvényeit, ezzel is utalva arra, hogy ezek a törvények elérték már hatásukat. Folytatja László külpolitikáját is, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezáltal pedig rendkívül gazdag területek jutnak a Magyar Királyság uralma alá. Uralkodásának egyetlen problémáját testvére Álmos herceg jelentette, aki többször is megpróbál fellázadni Kálmán ellen, és végül ezeknek a lázadásoknak az lesz a következménye, hogy Álmost, illetve fiát Bélát Kálmán király megvakítatja. Ezzel a kegyetlennek tűnő lépéssel biztosítja a trónutódlást II. István számára, aki apja halála után lép Magyarország trónjára. II. István megpróbálja folytatni Kálmánnak a politikáját, viszont uralkodását nem kísérik sikerek, sőt fiútodja sem születik, így halála után II. Béla, Vak Béla szerzi meg Magyarország trónját, vagyis Álmos fia kerül az ország élére. Béla sikeresen megszilárdítja helyzetét a Magyar Királyságban, nem feltétlenül kesztyűs kezének köszönhető, hallhattuk azt, hogy az ellenzéket tulajdonképpen fizikailag semmisíti meg, és ezáltal biztosítja azt, hogy fia, II. Géza zavartalanul tud uralkodni több mint másfél évtizeden keresztül. Tehát a 12. század közepének az egyik jelentős uralkodója II. Géza volt, aki egy erős Magyar Királyságot örökölt apjától, és ennek tudatába felveszi a harcot a bizánci birodalommal, és meglehetősen sikeresen ellen tud állni a bizánci hódító törekvéseknek. Viszont a külső háború belső meghasonláshoz vezet, II. Géza ellen fellépnek testvérei, István István, illetve László, akik természetesen bizánci támogatással megpróbálják megszerezni a trónt. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, a fiának a trónra kerülése nem teljesen zavartalan. II. László, illetve III. István megpróbálják megszerezni a hatalmat, sikerül is nekik egy rövid időre, de végül III. István, II. Gézának a fia, sikeresen visszaszerzi a koronát, és újra a stabilitás irányába viszi Magyarországot. Persze ennek a stabilitásnak, a nyugalomnak ára is volt, kénytelen békét kötni a bizánci birodalommal, jelentős területekről lemondani a bizánciak számára, és ezen kívül testvérét, Bélát Tuszként kell küldje a bizánci birodalomba. És ez a Béla, aki Bizáncba nevelkedik, lesz a következő uralkodó, ugyanis III. István halála után ő foglalja el a trónt III. Béla néven. III. Bélát mind a 12. század egyik jelentős uralkodóját tartjuk számon. Azokat a tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomba szerzett, teljes mértékben kamatoztatja Magyarországon, és jelentős reformokat tud végrehajtani. Például az ő nevéhez fűződik a királyi kancelláriának a létrehozása. Béla felismerte az írásbeliség fontosságát az állami ügyek intézésébe. Ugyanakkor támogatja az írásbeliség elterjesztését azáltal, hogy külföldi tanulmányútra küldi a magyar klerikusokat, illetve az ő uralkodása során nő meg a hiteles helyeknek a száma Magyarországon. Külpolitikai szempontból is elég sikeresnek mondható Bélának az uralkodása, visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket testvére elveszt a bizánciak javára az ország déli részén, valamint megpróbálja meghódítani a halicsi fejedelemséget is, ebben a próbálkozásban viszont csak részsikereket könyvelhetett el. III. Béla úgy néz ki, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt, jövedelmeiről részletes leírás maradt fenn, és tudjuk azt, hogy ezeket a jövedelmeket előszeretettel használta építkezésre, az ő uralkodása alatt épül fel például az esztergomi királyi vár. III. Béla halála után előbb fia Imre kerül a trónra, aki kénytelen megküzdeni a hatalomért testvérével Andrással, és ugyan sikerül Andrást úgymond engedelmességre kényszeríteni, viszont már nem tudja biztosítani a trónutódlást fia III. László számára. Így Imre, illetve III. László halála után II. András kerül a magyar királyság élére a 13. század elején. II. Andrást mint egy tékozló királyt szoktuk emlegetni, hiszen uralkodása során jelentős birtokokat adományozott a világi előkelőknek, ezáltal jelentősen csökkentette a királyi birtokoknak a számát, és ezzel párhuzamosan a királyi hatalom csökkenéséhez is hozzájárult. Uralkodása során számtalanszor felszínre kerültek az elégedetlenségek, a főurak egy része például meggyilkolja a feleségét, Gertrudiszt, ugyanakkor II. András az, aki kénytelen kiadni az aranybullát, amelyben biztosította a nemeseknek a jogait. II. András meglehetősen sikertelen külpolitikát is folytat, többször is megpróbálja kiterjeszteni a magyar királyság fennhatóságát a halicsi fejedelemségre, ebben a próbálkozásban viszont nem jár sikerrel. II. András halála után pedig fia, IV. Béla kerül a trónra, aki már II. András uralkodása során elég jelentős szerepet játszik az ország történelmében, és hatalomra kerülve IV. Béla megpróbálja úgymond korrigálni azokat a hibákat, amelyeket szerinte az apja elkövetett, ezért jelentős birtokvisszavételre kerül sor uralkodása során, ez pedig óriási elégedetlenséget szül azok körében, akiktől visszavette ezeket a birtokokat. Így az ország teljesen felkészületlen, sőt teljesen meghasonlott volt akkor, amikor megérkeznek a hírek a tatár támadásról, és így Magyarország nem tud hatékonyan védekezni a tatárok betörésével szembe. A múlt heti műsorunkban láthattuk azt, hogy a tatárok sikeresen legyőzik a magyar hadsereget a Muhi csatában, majd előbb az ország keleti részét vonják uralmuk alá, ezután pedig átkelnek a befagyott Dunán is, és az ország nyugati részét is feldúlják, olyannyira arra, hogy Béla kénytelen Trau várába menekülni, és ott várja ki tulajdonképpen a tatár visszavonulást. De Magyarország szerencséjére a tatárok visszavonulnak, és negyedik Béla visszatérhet az országba, és felmérheti a pusztításnak, a tatár pusztításnak a következményeit.
Történész úr, a kőbezárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy milyen következményei voltak a tatárjárásnak.
A tatárjárás következményeit röviden óriási pusztításként foglalhatjuk össze. Hogy ezt kikövetkeztessük, elég, ha a korabeli magyar és külföldi forrásokat olvassuk. Például egy német szerzetes évkönyvében a következőket jegyezte le az 1241-es évvel kapcsolatban. Ebben az évben Magyarországot, amely 350 éven át fennállt, elpusztított a tatárok hada. Hasonlóképpen sötét kép bontakozik ki Rogédius váradi kanonok siralmas énekéből. A tatár fogságba kerülő, majd onnan sikeresen megszökő pap a következő képpen írja le várat tatárok általi elfoglalását és kifosztását. Egyszer aztán megérkeztek hirtelen a tatárok. A tatárok pedig hamarosan elfoglalták a várost, nagy részét fölegették, és meg nem hagytak semmit, amit kívül találtak a várfalán. Összegyűjtötték a sok zsákmányt, aztán legyilkolták az utcákon, házakban, mezőkön a férfiakat, asszonyokat, kisebb-nagyobb rendüket, mind. Nem irgalmaztak sem nemnek, sem kornak. Ezt elvégezvén hirtelen visszavonultak, és távozatukban mindent magukkal vittek. Korábban a szakemberek úgy gondolták, hogy a szemtanúk leírásai a borzalmakról talán túlzóak lehetnek, ám a legújabb kutatások egyre több közvetlen és közvetett bizonyítékkal támasztják alá, hogy bizony igazat szóltak. Lemészárolt emberek maradványai, felgyújtott települések, sőt az éhínség nyomán jelenkező emberevés régészeti nyomai kerültek napvilágra. Egész országrészek váltak pusztasággá. 1241 tavaszán a Sajó mentén vívott Muhi csatába egyházi és világi előkelők maradtak holtan a helyszínen, Kálmán királyi herceg halálos sebet kapott, negyedik Béla pedig életéért futott. Magyar had szétszorodott, részben megsemmisült, az ország keleti és középső része védelem nélkül maradt, az ellenség kényének kedvének kiszolgáltatva. Közvetlenül a csata után legalább három, de inkább több nagyobb létszámú mongol had tartózkodott a Magyar Királyság területén, amelyeknek 1241 nyarán és őszén fő tevékenységi területe az ország központi része, azaz az Alföld déli, délkeleti tájai egészen a Duna vonaláig voltak. Itt rendezték a legnagyobb vérfürdőket, egész falvakat, városokat tüntettek el a föld felszínéről. Magyarország keleti részén gyakorlatilag nem maradt település érintetlenül, csak nem 800 év távlatából a régészek elsősorban a legnagyobb pusztítás helyeit tudják azonosítani. Számos település és velük együtt gyakran a helységnév is eltűnt. A tatárjárás után többé nem fordult elő az oklevelekben. A kiskunság és a nagykunság, mint tájegységi elnevezés mögött is a korábbi pusztulást látjuk. Negyedik Béla ugyanis ezekre a lakatlan területekre telepítettek le később a kunokat. A pusztítás mértékét mutatják azok a tatárjárás korára datálható kincsleletek is, amelyek az utóbbi időben egyre másra kerülnek elő. A kincsleleteket a térképre helyezve észrevehető, hogy egyeznek az írott források beszámolóival. Ott sűrűsödnek, ahol a mongolok több időt töltöttek, nagyobb pusztítást végeztek, vagyis a legnagyobb számban elsősorban az Alföldön, azaz Magyarország közepén a Duna balparti mellékfolyóinak mentén, illetve nagyjából Székesfehérvár és a Duna között húzódó területen bukkannak elő ilyenek. Az értékek elrejtése sokat elárul az akkori kaotikus viszonyokról és a félelemről is. A hírek futótűzként terjedtek a kíméletet nem ismerő ellenség közelettéről. Az emberek nem tudták, merre meneküljenek, hol és mikor ütköznek portyázokba. Arany vagy még inkább ezüst ékszereiket, a korszak jellemző ezüst pénzeit, vagyis a felhalmozott vagyonukat és ékszereiket nem merték magukkal vinni meneküléskor, inkább elásták. Ráadásul maga a tény, hogy a kincseket mi találjuk meg, két dolgot jelent. Egykori tulajdonosuk nem tudott érte visszamenni, mert valószínűleg megölték, illetve a dullás nyomán annyira megváltozott a táj, hogy már nem talált rájuk. A régészeti kutatások azt is feltárták, hogy a lakosok egy-egy jól védhető, stabil kőépület, általában templomok köré gyűltek, sáncot emeltek és árkot ástak maguk köré védelmi célból. Bármilyen furcsán hangzik, de talán épp ez az elkeseredett és minden esetben eredménytelen védekezés volt a éreztük oka. Pontosabban ez is magyarázhatja a mongolok elképesztő kegyetlenségét, amivel a települések teljes lakosságát lemészárolták. Tatárok ugyanis nem tűrték az ellenállást. A sajomenti győzelem után a területet magukénak, lakosságát a nagykán szolgáinak tekintették. Főbe járó bűn volt szemükbe, ha valaki ezek után megtagadta az engedelmességet. Főleg, ha fegyvert is ragadott. Ilyen esetben mindig a totális pusztítás, szinte a teljes népesség kiirtása volt a válasz. Világos üzenet, hogy a mongol birodalomnak ellenállni nem csak felesleges, de egyenesen örültség is. Ez persze nem azt jelenti, hogy aki behódolt, az élhette tovább az életét, sőt, ha a lakosok megbékéltek sorsukkal, tűrték, hogy rendszeresen kirabolják őket, erőszakot tegyenek rajtuk, akkor nem kellett mindenkinek meghalnia. Ugyanakkor a magukat megadó népesség kardforgatásra alkalmas része, akár már másnap a támadó mongolok seregének elsősorában harcolt, mert más nem tehetett, saját nép ellen, vagy éppen élő áruktölteléknek használták őket a tatárcsapatok. A pusztulás régészeti nyomai mellett talán kevésbé látványos jelei is vannak a kegyetlen hódításnak. Érdekes a település nevek alakulása. Már Györfi György is felvetette, hogy az egyház, egyháza utótagú helynevek feltehetően azon településeket jelölik, ahol romos templomon kívül más nem maradt a tatárok elvonulása után. Az új kutatások kimutatták, hogy nagyobb számban megfigyelhető mindenféle előtaghoz kapcsolódó egyház, egyháza utótagos nevek az Alföld említve legnagyobb pusztítás kitett tájain. Jelzésértékkel szolgálnak ma is álló árpádkori templomaink is, már csak a puszta létezésükkel. A tény, miszerint megmaradtak, arra utal, hogy vagy elkerülték a tatárok, vagy maradt népesség, amely újjá tudta építeni, és nem véletlenül Nyugat-Magyarországon találjuk a legtöbbjüket. Az oklevelekben található helynevek, vagy éppen az elnéptelenedett falvakat említő írott szövegek alapján a történészek különféle becsléseket fogalmaztak meg a pusztulás mértékéről. Akadtak olyan kutatók, akik egyes régiókban 70-80%-os vagy akár ennél is nagyobb település, illetve népesség pusztulásra következtettek. Mások ezt túlzó mértéknek tartják, de az ország egészére nézve még becsléseket is alig lehet megfogalmazni, hiszen hiányoznak azok az adatok, amelyek alapján a veszteségeket pontosan számszerűsíteni lehetne. Nem tudjuk azt sem kiszámítani, hogy az ország egész népessége mekkora lehetett ekkor, de biztosak lehetünk abban, hogy több tízezres, sőt százezres nagyságrendű lehetett a halottaknak a száma. Ezek közé számolhatjuk a harcokban elesetteket, a lemészároltakat, de azokat is, akik a pusztalást követő éhínségben haltak meg. És mindezek mellett még figyelembe kell vegyük azt is, hogy a tatárok valószínűleg foglyok ezreivel, vagy éppen tízezreivel vonultak ki az országból. Általánosságban elmondható, hogy Magyarország embervesztességeit 15-50% közé teszik a kutatók. Ez abban az esetben, ha elfogadjuk azt a nézetet, amely 2 millióra becsüli Magyarország tatárjárás előtti népességét, legalább 200 000 és 1 millió közé tehető az embervesztességek száma. Az embervesztességeken kívül az országot jelentős gazdasági veszteségek is érték. Itt nem csak az elpusztított épületekre kell gondolni, hanem arra temérdek pénzre, kincsre, amelyet megtaláltak és magukkal vittek a tatárok. Falvak sokasága tűnt el a föld felszínéről, érzékeny vesztesség érte a szántóföldi kultúrát is. Sőt, valószínűleg az államtállomány is jelentősen megcsappant, hiszen a tatárok is előszeretettel zsákmányolták, kalandozó őseinkhez hasonlóan, a viszonylag könnyen elhajtható állatállományt. Összegezve IV. Béla egy elpusztított, gazdasági erejében megfogyatkozott, jelentős embervesztességeket elszenvedő országba térhetett vissza a tatárok visszavonulása után.
Tanár úr, hogyan próbál felkészülni IV. Béla a tatárok újabb támadására?
IV. Béla a tatárjárás után még 28 évet élt és uralkodott. Az, hogy nem tudta megvédeni az országot, korábbi politikája felülvizsgálatára késztette az uralkodót. Mindezt úgy, hogy nem tudhatta, hogy melyik pillanatban zúdulnak újabb tatárhadak Magyarországra. Hiszen az 1240-es években többször is olyan hírek keringtek, melyek újabb tatár támadásokra utaltak. Mindjárt 1242-ben, amikor Batu serege legyőzte a kijevi nagyfejedelem fiának, Rosztislávnak a hadát, aki negyedik Bélához menekült, azzal a hírrel, hogy a tatárok háborúra készülnek. Ennek hatására a negyedik Ince pápa elrendelte Bertold Aquileiai pátriárka számára a keresztes had meghirdetését, de a támadás végül elmaradt. 1245-ben a kievi metropolitától érkezett az a hír, hogy a tatárok Európa ellen készülnek. 1247-ben ismét az a hír járta, hogy küszöbön áll egy újabb mongol invázió, de ezúttal is Vaklármáról volt szó. Az ekkor kelt levelében negyedik Béla a következőket írta a pápának. Mi azt több szava hihető bizonyságból tudjuk, a tatárok szilárdan elhatározták, hogy egész Európa ellen töménytelen hadat indítanak. A tatárok elleni védekezés ügyének rendelte Béla gyermekei házasságát. Anna nevű lányát Rosztiszláv fejedelemmel házasította össze, aki ezután Magyarországon maradt, és fontos szerepet játszott a következő két évtized magyar történelmében. Mivel 1241-ben a keresztény hadak egyike sem segített, ezért egy másik lányát, Béla, szintén orosz herceghez, a harmadikat lengyel herceghez adta nőül, hogy tőlük és más keleti barátainktól megtudhassuk a tatárok gondosan titkolt terveit. A tatárjárás tudatosította Bélában Magyarország földrajzi fekvését. Az 1247-ben kelt levelében fejtette ki a magyar király azt a gondolatot, hogy Európa védelmi érdekében erősítette meg a Dunát várakkal. Mert ez az ellenállás vize, itt álltunk mi is, bár felkészületlenül és súlyos csapás után, 10 hónapon át ellene a tatároknak, pedig országunk ekkor még úgy szólván teljesen várak és védők hiány szűkölködött. Negyedik Béla belátta, hogy 1241-42-ben Magyarországot ugyan elsősorban katonai kudarc érte, kiderült, hogy az ország hadereje képtelen védelmet nyújtani lakosai számára. Ezért a katonai reformok kötelezőek a gyors és látványos kudarc miatt, de ugyanakkor Béla tisztában volt azzal, hogy a változások nem merülhetnek ki csak a hadviselés megreformálásában, hanem egy teljesen új társadalompolitikára van szükség. A vereség nem kis mértékben a királytól elforduló, sőt kifejezetten vesztére számító erők rovására is lehet írni, akiket negyedik Béla tatárjárás előtti politikája elidegenített. Most alig ha lehetett fontosabb a király számára, hogy őket megnyerje, hívei közé csábítsa. Béla emberi nagyságát mutatja, hogy mindezek hezviteléhez képes volt az 1241 előtti politikáját megtagadni, és ezzel ellentétes politikát folytatni. Maga az uralkodó nevezte renováció regninek, vagyis az ország megújításának azt a politikát, amelyet 1242 után folytatott.
A kőbezárt múltunkban mondjuk el még azt is, hogy milyen lépéseket tesz negyedik Béla az újjáépítés érdekében.
A magyar történelmi köztudat negyedik Bélát második honlapítónak nevezi. Ez a vélekedés azon a feltevésen alapszik, hogy a tatárjárás elképesztő méretű pusztítást okozott. A király is általános pusztításról, illetve elnéptelenedett országról beszél. A már idézett 1247. évi levelében is azt írta a pápának, hogy a Magyarországot a tatárok pestis nagyobb mértékben pusztossággá változtatta. Negyedik Bélát nem bénította meg az újabb tatár támadástól való félelem, hanem nagy elszántsággal látott hozzá a tatárdulás okozta sebek begyógyításához. Közvetlenül a tatárok visszavonulása után intézkedett arról, hogy Geregyenembeli Pál fogjon hozzá a Dunától keletre eső, legtöbbet szenvedett ország részhelyreállításához. Számolja fel az utonállókat, rablóbandákat, gondoskodjon a szétszélett népesség összegyűjtéséről, nyissa meg a komoly bevételi forrásokat jelentő erdélyi sóbányákat. Nem csak az ország keleti, hanem a nyugati részen is súlyos gondokat okozott a megrendült közbiztonság. Rabló lovagok jelentek meg, akik mindent elvittek, ami a tatárjárás után megmaradt. Ilyen rabló lovakként viselkedett második Frigyes osztrák herceg is, aki az ország nyugati sávját foglalta el, de innen még 1242-ben kiszorították negyedik Béla hűséges bárói. Az újjáépítés részét képezte az országos telepítési program kidolgozása és végkézvitele is. A 12. századhoz képest azonban gyökeresen megváltozott a betelepülők összetétele. Akkor elsősorban a német területekről, Itáliából érkeztek telepesek, hospeszek, a tatárjárás után viszont a bevált vándorlók zöme a környező országokból érkezik. Közöttük a legnagyobb számot azok a kunok tették ki, akik 1241-ben eltávoztak az országból. Visszatérésük 1246-47-re tehető, hiszen 1246-ban a kun könnyűlovas csapatok a királyi sereggel együtt részt vettek a II. Frigyes osztrák herceg elleni hadjáratba. A második beköltözésük alkalmával a kunok az Alföld középső és déli részén a mongolok pusztításai miatt megüresedett területeket kapták letelepedésre. IV. László király 1279. évi úgynevezett kun törvénye sorolja fel a kun nemzetségek szállásvidékeit. A nagy kunság és kiskunság ezek közé tartozott, de a Körös, Tisza, Maros közén, továbbá a Maros és a Temes folyók közötti és a Temes folyótól délre eső területeken is éltek kun nemzetségek a 13. század közepén. A dunántúli mezőföldre a 13. század végén költöztek kunok. Később, a 15. század elején az egykori nemzetségi területeken jöttek létre a székek, amelyek közigazgatási, bíráskodási és azazási ügyeiket önállóan a vármegyéktől függetlenül intézték. A kunok hűségének biztosítására IV. Béla ünnepélyesen eljegyezte 7 éves elsőszülött fiát, a trónörökös Istvánt, kunok fejedelmének és lányával, aki kerességben az Erzsébet nevet kapta. Korabeli feljegyzés szerint ez alkalommal 10 kun főember megesküdött egy karddal kettévágott kutyára, hogy a király híveiként megvédelmezik a magyarok földjét a tatárok és más barbár népek ellen. Ettől kezdve a kunok évtizedeken keresztül a magyar királyi sereg legjelentősebb könnyűlovas kontingensét alkották, amelynek feladata az elő- és utóvéd harcuk biztosítása, esetenként az ellenség üldözése volt. Ez a feladatkör megfelelt a lovasnomád kunok sztyeppei harcmodonának, részvételük nem egyszer eldöntötte a csata kimenetelét. Befogadásuk legfontosabb feltétele a magyar király fennhatóságának elismerésén kívül kezdettől fogva a kereszténység felvétele, a keresztény szokások és erkölcsük betartása volt. A térítés a domonkos szerzetesek segítségével folyt, akik a hit erősítése véget állandóan a kunok között tartózkodtak. IV. Béla 1250-ben IV. Gince pápához intézett levelében ezt írta. Befogadtuk a kunokat is országunkba, és sajnos most pogányokkal védelmeztetjük országunkat, pogányokkal tiportatjuk le az egyház ellenségeit. Sőt, a kereszténység érdekében elsőszülött fiunkat kun lánnyal házasítottuk össze, hogy ezzel alkalmat teremtsünk őket keresztvíz alá édesgetni. A király egy későbbi levele szerint úgy tűnik, mintha a kunok már mindnyájan megkeresztelkedtek volna. Ezek a kunok a Szentlélek kegyelméből vett reménységben megtagadva pogányságuk tévegéseit az egyedül üdvözítő igaz hit világosságára tértek, együttesen különbség és kivétel nélkül odajárulva a keresztvíz szent forrásához üdvösségesen kiérdemelték, hogy a hit jegyeivel jelöltessenek, és a mi szent anyánk a római egyházhoz csatlakozzanak. Néhány év múlva a király mégis arról panaszkodott a pápának, hogy a megkeresztelt a kedett kunok is megtagadják a keresztény hitet, és istentelenségeket követnek el. Pápa már arra is gondolt, hogy keresztes hadjárattal fogja a kunokat kiüzetni az országból. Erre ugyan nem kerül sor, de a kunterítés még sokáig napirenden maradt. A kunoktól függetlenül kis létszámú jászcsoportok érkezésével is számolhatunk. Ezen kívül szlávok és németek is letelepedtek Magyarországra. Szintén a tatárjárás követően vett nagyobb lendületet a román népesség beköltözése a Kárpát-medence déli, délkeleti területeire. Az új népelemek megtelepedése hatással volt az új település struktúra fejlődésére is. Mindezek ellenére a telepítési program elsősorban a belső migrációt jelentette. IV. Béla a királyi birtok szabad telepes falvakat hozott létre. Ezekben a falvakban élő hospeszek többnyire már nem idegenek, a hospesz elnevezés nem etnikai, hanem társadalmi jelentésű volt, a szabadságú fokát jelentette. Látványos eredményeket ért el IV. Béla a korábban gyéret lakott királyi erdőispánságok területén is. Új megyék alapjait vetette meg. Az erdőispánságok északi és északkeleti sávjában 1270-ig 18 város jött létre. A telepítés korábban elvileg királyi jog volt, ezúttal viszont újabb települések létrehozására ösztönözte a király a világi és egyházi nagybirtokosokat is. Így a magánbirtokokon is szabad telepes falvak jöttek létre.
Az utolsó percekben mondjuk el még azt is, hogy milyen hadügyi reformokat vezetett be a magyar király.
A hadügyi reformok alapját a birtokadományok hűbéres színezetű feltételhez kötése képezte, amely közvetlenül a tatárjárás után jelent meg IV. Béla politikájában. Még Traubert tartott tartózkodott a király, amikor 1242. márciusában azzal a feltétellel erősítette meg a frangepánok ősei számára a birtokaikat, hogy a tenger melléken a királyt két gályával és három páncélos vitézzel kötelesek szolgálni. Ezt az alapelvet azonban nem sikerült következetesen alkalmazni. Minden bizonnyal azért, mert a megadományozottak ellenkezését váltotta volna ki, és szembeállította volna őket a királya. Ez pedig Béla kiindulva tatárjárás előtti tapasztalataiból nem akarta. Amit azonban nem sikerült a maga és a világi előtt elit vonatkozásában elérnie, azt támogatta nagybirtokosok, illetve a kis és középbirtokosok kapcsolatában. Vagyis azt a folyamatot, hogy a királyi szerviensekből magánszerviens a nagybirtokos magánhadseregének harcosa legyen. Biztosította a magánfamília a magánhadsereg törvényességét, annak ellenére, hogy ezek a nemesek a király fennhatósága alól kerültek a nagybirtokok védelme alá. Negyedik Béla tehát levonta a tatárjárás kudarcából adódó következtetéseket, támogatta magánhadseregek létrejöttét és megerősítését, és részben rájuk alapozta az ország haderejét. Ugyanakkor a király több eszközt is igénybe vett annak érdekében, hogy saját maga is tekintélyes haderő felett rendelkezzék. Ebben a haderőben nagyon fontos szerepet játszottak a kúnok. Visszacsábításuknak döntően hadászati oka volt, hiszen a királynak szüksége volt egy csak tőle függő, igaz, korszerűtlen könnyű lovas, de ugyanakkor nagyszámú haderőre. Azt sem zavarta különösen, hogy a kúnok még pogányok voltak, és térítésük nagyon lassan haladt. Kun támogatást annyira fontosnak tartotta, hogy elsőszülött fiát, Istvánt, a kun fejedelem lányával jegyezte el. Negyedik Béla létrehozta a saját familiáját, ebben különböző társadalmi állású emberek hadiszolgálataira számított, akik páncélos fegyveresként szolgáltak neki. 1259-ben találkozunk az udvari ifjak megnevezéssel a királyi udvar keretén belül, ők valószínűleg a királyi familia élmezőnyét alkották. Az ország hadierejének növelésében negyedik Béla számított a városok katonai erejére is. Amit nem sikerült megvalósítania nagybirtokosokkal szembe, azt eredményesen oldotta meg a városok esetében. Már 1242-ben előírta Zágráb váralján élő lakosság számára, hogy 10 páncélost állítsanak ki számára, 1244-ben Pestre 10, majd néhány évvel később Nyitrára 12 páncélos hadba állítását rótta ki. Ezt az elvet az erdői spánsági zónában is érvényesítette. 1243-ban a szepesi lándzsás nemesség terheit úgy szabályozta, hogy nem személyenként, mint könnyű lovasok vonuljanak hadba, hanem minden 4 család szereljen fel és küldjön a királyi seregbe egy páncélost. A szepesi lándzsások mentesültek a szepesi ispán jobb hatóság alól. 1255-ben ezt Túrocra is kiterjesztette, itt 6 családot terhelte egy páncélos kiállításának kötelezettsége. Ezt az elvet más vármegyékben élő nemesekre is kiterjesztette. Királyi haderő legfontosabb részét a tatárjárás után is azok a királyi szerviensek alkották, akik továbbra is megőrizték a királytól való közvetlen függésüket, és nem kerültek egy nagybirtokos magánfamiliájába. Negyedik Béla uralkodásának vége felé őket egyre gyakrabban nemeseknek nevezik a források. Ha a nagybirtokosokat nem tudta a királyi haderő kiállítására bírni, a társadalom alacsonyabb rétegeiben a feltételes méghozzá páncélos felszereléshez kötött birtokadományozást gyakorolta. Ezzel a hűbéri elv bevezetését próbálta megvalósítani, hogy saját fegyveresekhez jusson, de ezzel végül felhagyott az uralkodása utolsó évtizedében. Szintén az ország védelmének erősítését szolgálta negyedik Béla és a johannita lovagrend közötti megállapodás létrehozása is. Az ispotályosok egyebek mellett elnyelték a szörénységet, valamint az oltól keletre levő kunországot, ahol ekkor már léteztek a román kenészségek. Béla feltétele az volt, hogy kötelesek várakat építeni, gondoskodniuk kellett a terület védelméről, és rájuk várt ezeknek a területeknek a betelepítése is. Ez a terület igen kritikus volt a tatár támadás szempontjából, aminek tudatában volt negyedik Béla is, hiszen a következőket írta a pápának. El is helyeztük a legveszélyesebb területen, túl a Dunán, a kúnok és bolgárok határán, mert országunk megtámadásakor erre is kapu nyílt a tatárok serege számára. Johanniták azonnal fegyvert is fogtak a pogányok és eretnekek ellen, országunk és a keresztény hit védelmére. A sikeresen induló akció azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a johanniták elhanyagolták kötelezettségeik teljesítését, ezért negyedik Béla 1260-ban felbontotta a velük kötött szerződést.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során tulajdonképpen a tatárjárás után ilyen következő intézkedésekről, reformokról beszéltünk, hiszen láthattuk azt, hogy a tatárjárás elsősorban jelentős embervesztességeket okozott a Magyar Királyság területén. Negyedik Béla ezeknek az embervesztességeknek a pótlására, illetve a tatárok elleni védekezésre való felkészülés érdekében egy betelepítési politikát folytatott, illetve láthattuk azt, hogy megreformálta a hadügyet is, és arra törekedett, hogy növelje a páncélos hadseregnek a létszámát. A következő műsorunkban IV. Béla további reformjairól is fogunk beszélni, és innen fogjuk folytatni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak a meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcs Rezső igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.